Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 42. Zsoltár első versét énekeljük. A 42. Zsoltár első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Helyünket elfoglalva a 659. éneket énekeljük. A 659. éneket a Krisztus az énekem című énekeskönyvből. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található Jakab apostol levele, 3. részének 13-tól a 18-ig terjedő verseiben. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Jakab levele 3. részének 13. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek! Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremnek. Isten áldása legyen az ő igéinek hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk így. Istenünk, mennyei édesatyánk, megköszönjük neked a te gondoskodó és irgalmas szeretetedet, amellyel a mögöttünk levő héten is körülvettél bennünket, tápláltad testünket és lelkünket, erőt adtál munkáinkhoz, szolgálatunkhoz, és most a neked szentelt napon megpihenhetünk, és igéddel feltöltekezhetünk. Jöttünk most is a te közeledbe, hogy a te lelked áldása töltse be a szívünket, a lelkünket, egész valónkat, egész életünket. Hozzuk eléd bűnös, szennyes szívünket, és kérjük a te megtisztító, drága véred erejét, hogy tisztíts meg a szívünket, és tégy készé arra, hogy úgy hallgassuk az igét, hogy a bűneink se akadályozzanak bennünket abban, hogy szívtől szívig jusson a te drága igéd üzenete. Annyi minden foglalkoztat bennünket, gondok, kétségek, amelyek ott zakatolnak a lelkünkben. Csendesíts el, és add, hogy teljes szívünkkel oda tudjunk arra figyelni, amit most a szívünkre helyezel. Lelked által tedd érthetővé az ige üzenetét számunkra, hogy olyanok legyünk, mint amikor a mag jó földbe hullik, megteremhessük a megtérés gyümölcsét. Add a te égi mennyei bölcsességedet, és add, hogy ezen az Isten tiszteleten a te igéd egészen átjárja a szívünket. Amen. Az ige hallgatására készülve a 154. énekünket énekeljük. A 154. ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi ige szakaszunkban van megírva, valamint a példabeszédek könyve 9. részének 10. versében eképpen. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a szentnek a megismerése ad értelmet. Kedves testvérek, Jakab apostol levele alapján hangzott ezen a nyáron több igehirdetés. Legutóbb 2 héttel ezelőtt a nyelv bűneiről hallottunk, és ott hangzott el az a mondat, hogy a nyelvet az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Itt van szükség a bölcsességre, hogy tudjuk, mikor kell hallgatni, és mikor kell beszélni. Van az a mondás, hogy ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, és sajnos erre csak utólag jövünk mindig rá, hogy jobb lett volna hallgatni. De ahhoz is bölcsesség kell, hogyha megszólalunk, akkor ne bántó legyen a szavunk, hanem segítő, ne romboljunk a szavunkkal, hanem építő legyen a megszólalásunk. Jakab éppen ezért a bölcsességről szólva folytatja a levelét, az erről szóló tanítást adja elénk. Nemrég olvastam egy kis történetet, amely nem napjainkban és nem a mi országunkban játszódik, de jó példa arra, hogy amikor a helyén mondott szó eléri a célját. Második Frigyes porosz király gyakran hívott nagy társaságot Potsdami kastélyába. A vendégseregben egyik legkedvesebb meghívottja hosszú ideig a gyakran gúnyolódó francia Voltaire volt. A vendégek a király asztalánál ültek, amikor Voltaire ismét istenkáromló és gúnyolódó beszédbe kezdett. Egy tallérért eladom a helyemet a mennyben. Ki akarja megvenni? Egy pillanatra csend támadt. Akkor felállt egy királyi tisztviselő, nem híres ember, de jó keresztjén, akinek helyén volt a szíve. Meghajolt a király és Voltaire előtt, majd hangosan megszólalt. Monsieur Voltaire, ön a porosz államban van. Nekünk van egy törvényünk, ami szerint mindenkinek, aki el akar adni valamit, igazolnia kell annak tulajdonjogát. Igazolja tehát, hogy önnek van helye a mennyben, akkor én minden árat megadok érte, amit kíván. Ekkor elakadt a szava a gúnyolódónak. Úgy gondolom, kedves testvérek, hogy mindannyian szeretnénk, ha olyan bölcsességünk lenne, amellyel mindig mindenkinek jól meg tudnánk felelni. De hogyan juthatunk ilyen bölcsességhez? Jézus Krisztus bölcsességéről az evangéliumok nagyon sokat írnak. Már 12 éves korában olyan bölcsessége volt, hogy a jeruzsálemi templom írástudói, tudós doktorai csodálkozva hallgatták, elcsodálkoztak az ő bölcsességén, honnan van ilyen értelme és ilyen bölcsessége neki. Aztán később, amikor Jézus felnőtt korában a tanítását, szolgálatát végezte, a farizeusok és írástudók nem egyszer olyan csapdát állítottak neki, csellel akarták őt elfogni, hogy olyan kérdéseket tettek fel neki, amelyre akár igennel, akár nemmel válaszol, a válaszát szembe fordítják vele, ellene fordítják. Jézus azonban mindannyiszor úgy tudott felelni, hogy ellenfelei megszígyenülve hallgattak el. Például egyik alkalommal azt kérdezték Jézustól, hogy szabad-e, kell-e adót fizetni a császárnak. És ha Jézus nemmel válaszol, akkor bevádolják a rómaiaknál. Ha igennel felel, akkor népével találja magát szemben, akik nem akartak behódolni a rómaiaknak, és Jézus ebben a helyzetben elővetetett velük egy pénzt, és megkérdezte, hogy kié ez a pénz, kinek a képe van rajta. És ők azt felelték, hogy a császári. És Jézus így válaszolt, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Egy másik alkalommal egy tettenért házasságtörő asszonyt hoztak eléje, hogy a Mózes törvénye szerint meg kell őt köveznünk, te mit mondasz erre, mester? És ha erre Jézus azt mondja, hogy kövezétek csak meg, akkor a halálba küldi ezt az asszonyt, akinek pedig a kegyelmet és a bűnbocsánatot akarta volna Jézus meghirdetni. Ha pedig nem engedi a megkövezést, akkor törvényellenesnek minősítik őt, és az egész tanítása, működése Jézusnak hitelvesztetté válna. És Jézus akkor azt mondta, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. És erre a vádlók sorban elmentek onnan megszigyenülve, Jézus pedig a kegyelmet, a megbocsátást meg tudta az asszonynak hirdetni, eredj el és többé ne vétkezzél. A példákat lehetne Jézus életéből még tovább sorolni. Méltán írta Pál apostol Jézusról a Kolossi levélben, hogy benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Honnan volt Jézusnak ez a bölcsessége? A mennyei atyától. Jézusnál teljesedett be leginkább ez az ószövetségi ige, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Mert mi is a bölcsesség? Megszerzett tudás? Nagy műveltség? Vagy okos képesség, furfangos észjárás? Mindannyian tudjuk, hogy nem az a bölcs ember, aki jelesre végezte az iskoláit, hanem az, aki megfontolt döntéseket tud hozni, aki higgadt válaszával az igazság mellett ki tud állni, olykor még a támadások élét is el tudja venni, amellyel őt vagy szeretteit támadják. Mi úgy tartjuk, hogy leginkább az idős emberekre jellemző a bölcsesség, mert ők a tapasztalataikat is be tudják építeni a szavaikba és a tetteikbe. De Isten igéjének fényében azt is láthatjuk, hogy az igazi bölcsesség nem az életkortól függ, hanem az Istennel való kapcsolattól, attól, hogy mennyire hagyjuk magunkat általa vezetni. Az Ószövetségben Salamon király éppen a bölcsességéről vált híressé. Már uralkodása elején felismerte, hogy ez a legnagyobb kincs, a legnagyobb érték, amit Istentől kérhet. Isten ugyanis felajánlotta neki, hogy kérjen bármit, meg fogja kapni. Salamon ekkor bölcs és engedelmes szívet kért, hogy népét jól tudja kormányozni. Nála is igaz volt, amit ő maga írt le a példabeszédek könyvében, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Abban a híres történetben is, amikor majdnem kettévágatott egy élő gyermeket, az ő Istentől kapott bölcsessége látszik, amellyel a gyermeket végül oda tudta adni a gyermek igazi édesanyjának, és véget tudott vetni egy értelmetlen vitának. Jakab a levelében kétféle bölcsességről szól. Az egyikről azt mondja, hogy az földi, testi, ördögi bölcsesség. A másikat pedig felülről valónak nevezi, tehát mennyeinek, és ahogy Jakab másik helyen írja a levelében, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről való a világosság atyától száll alá. Ilyen a bölcsesség is, a felülről való bölcsesség. És a kétféle bölcsesség közötti különbség éppen a cselekedetekben, a gyümölcsökben látszik. a földi bölcsességgel viszály, harag és békétlenség jár együtt, mert haszonszerzésről szól, ügyeskedésről szól, a másik ember gyengéjének a kihasználásáról. És mi többnyire bölcsnek látjuk azt a valakit, aki a kínálkozó lehetőséget nem hagyja ki. És én már gyermekként bölcsnek láttam magam abban is, hogy annak éreztem magam, hogyha láttam embereket falatozni, nem mentem oda kunyerálni, kérni tőlük, hanem csak néztem, hogy hogyan esznek, és tudtam, hogy előbb-utóbb megkínálnak. És édesanyám erre azt mondta, hogy nem illik a másik szájából kinézni a falatot. Akkor megértettem, hogy én mennyire visszaéltem az emberek illemtudásával, vagy jó indulatával, és a magam hasznára használtam azt ki. Vajon bölcse az az ember, aki a helyzetet a maga javára fordítja, aki megtalálja a törvény kiskapuit, és a jó látszatot megőrizve hasznot húz belőle. Nyilván bölcs a maga nemében, ahogy ezt Jézus is elismerte a hamis sáfár példázatában, az Ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. De ez egészen más, mint a felülről való bölcsesség. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Olvassuk a példabeszédek könyvében, és ugyanez a Zsoltárok könyvében is megtalálható ugyanez a mondat. Addig nem beszélhetünk igazi, felülről való mennyei bölcsességről, amíg magát, Istent nem féljük és nem tiszteljük. Csak akkor teremhetjük a lélek gyümölcsét, ha az Úrban gyökerezik az életünk, ha az ő lelke járja át a gondolatainkat, indulatainkat és cselekedeteinket. Jakab a következőket írja. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremnek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy milyen is a felülről való bölcsesség. Először is tiszta. Nincs benne hátsó szándék, nincs benne csalás, hanem becsületes, egyenes, erkölcsi értelemben tiszta. Mi meg szoktunk mozgatni mindent, amikor valamilyen célt akarunk elérni, akár munkahelyhez akarunk jutni, vagy lakást szeretnénk vásárolni, vagy gyermekünket próbáljuk egy jó iskolába járatni. Ilyenkor igyekszünk odahatni más kapcsolatokon keresztül is, hogy biztosan célt érjünk, de vajon melyik bölcsesség szerint járunk el? A földi vagy a mennyei bölcsesség szerint? Az igében az van, hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Tudunk-e bízni abban, hogy az Isten ígéretei sziklaszilárdak, és lehet rájuk építeni? Ahol a helyünk van, ahol látni akar, oda el is tud juttatni bennünket. A tiszta bölcsesség nem folyamodik olyan eszközökhöz, amelyeknek kétes az erkölcsi értéke. Azután ez a bölcsesség békeszerető. A földi bölcsesség azt mondja, hogy ha igazam van, ragaszkodjam hozzá, védjem meg minden áron a magam igazát, sőt, erről győzzem meg a másik embert is. Ha kell, akkor kiabálva, veszekedve, de álljak a sarkamra, és ne hagyjam magam elhallgattatni. Az igazi, felülről való bölcsesség viszont azt is ismeri, hogy a békesség kedvéért le tudok mondani arról, amihez köröm szakadtig ragaszkodnék. Boldogok, akik békét teremtenek, vagy ahogy a Károli fordításból ismerjük, boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Hát nem bölcsebb az, aki béke szerető, és a saját igazát is el tudja engedni, mint az, aki hangosan szerez magának érvényt. Azután azt olvassuk, hogy a felülről való bölcsesség méltányos. Ha ugyanis tekintetbe veszem a másik ember helyzetét, és nem leszek követelőző, el tudok engedni valamit abból, ami nekem jár, mert látom, hogy mennyivel rosszabb az ő helyzete, akkor méltányos módon gyakorlom a bölcsességet. De méltányosságból lehetek kedves a munkatársammal, valamelyik rokonommal, szomszédommal, amit ő nem érdemel meg, hiszen ő mindig kritizál engem, megjegyzéseket tesz rám. De mivel én Isten szeretetéből töltekezem, és Istentől én is méltányosságból kapok szeretetet, nem az én érdemeim szerint, így én is tudok ilyen módon fordulni a másik ember felé. Milyen más az a hozzáállás, amikor azért tudok segíteni a másikon, mert Isten rajtam is segített. És eszünkbe jut az adós szolga példázata, aki az ő urától, királyától óriási adóssággal tartozott, és az ura óriási adósságot engedett el neki. Méltányosságból neki is el kellett volna engednie a szolgatársa kisebb adósságát, de nem ezt tette. Az Istentől való bölcsesség méltányos tud lenni. A következő jellemzője a felülről való bölcsességnek az, hogy engedékeny. És itt nem abban az értelemben, hogy bármit megenged, tehát nem úgy engedékeny, mint az a szülő, aki elkényezteti a gyermekét, és jót, rosszat megad neki. Az engedékeny bölcsesség inkább azt jelenti, hogy nem elutasító, nem fordít hátat a másiknak, hanem készséges, segítőkész, enged a kérésnek, tehát ilyen értelemben engedékeny. És ezt a mindennapi életben gyakorolhatjuk. Ha mást terveztem be a napi időbeosztásomba, de segítséget kér valaki, akkor hajlandó vagyok elengedni az éppen végzendő munkámat, és kész vagyok engedni annak, hogy most tőlem kértek segítséget, kész vagyok rá. És ezt a lelkületet ugyancsak Isten lelke munkálja bennünk. És így írja tovább, hogy irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes a felülről való bölcsesség. Én úgy gondolom, hogy ezt nem kell nagyon magyarázni, hogy mit jelent. A jó gyümölcs nem más, mint a lélek gyümölcse, amelyet felsorol a Galata levél. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az isteni bölcsesség ezt is mind magába foglalja. Nem részrehajló. Ez azt jelenti, hogy az igazság mellett akkor is ki kell állnom, ha megpróbálnak engem befolyásolni, lekenyerezni, hatással lenni rám. Gondoljunk csak arra, hogy a mi életünket is mennyire megkeserítették azok, akik igazságtalan döntést hoztak velünk kapcsolatban, és ennek a sebeit évekig tudjuk hordozni. A kivételezés, a részrehajlás nem bölcs dolog. Olvassuk csak el a Jákob fiainak történetét, hova vedetett a részrehajlás, a megkülönböztető kivételezés. De ha az Istentől kapott bölcsességgel
neveljük a gyermekeinket, ha nem részrehajlással ítélkezünk, vagy döntünk nehéz kérdésekben, akkor Isten ehhez is meg tudja adni nekünk a megfelelő bölcsességet. Nem képmutató ez a bölcsesség. Vagyis nem az a fontos, hogy magamat jó színben tüntessem fel, hanem ha bölcsen beismerem a saját hibáimat, akkor leszek képes másokat is bölcsességre tanítani. Sokan félnek attól, hogy elveszítik a tekintélyüket, ha alázatos módon viselkednek. Pedig éppen fordítva van, az alázatos embert sokkal jobban megbecsülik, éppen akkor veszítjük el a tekintélyünket, ha képmutató módon élünk, viselkedünk, és a büszkeségünkkel akarjuk a mi tekintélyünket megszerezni, és eltakarni vele a többi hibánkat. Az Istentől való bölcsesség nem képmutató. És kedves testvérek, van még valami, ami a bölcsességhez tartozik, amire a Szentírás minket is figyelmeztet, ez pedig a készenlét, a felkészültség. Jézus bolondnak, balgának nevezi a 10 szűz példázatában azokat, akik nem vittek magukkal tartalékolajat. Ugyancsak bolondnak nevezi azt a gazdag embert, aki óriási földi gazdagságot, hosszú időre elegendő élelmet szerzett magának, és fölhalmozta azokat, de arra nem gondolt, hogy mi lesz vele, ha az éjjel elkérik a lelkét. Ha csak erre a földi életre rendezkedünk be, ha nem vagyunk készen az örök életre, Isten minket is ilyen bolondoknak, balgáknak lát, mert nem fogadjuk el azt a kegyelmet, amit Isten Jézus Krisztusban felkínál nekünk. A bölcs ember készül az elmenetelre, készül arra, hogy egyszer mindent itt kell hagynunk, de a bölcs ember ugyanakkor hiszi és tudja, hogy bűnei meg vannak bocsátva, hogy Jézus megnyitotta számunkra a menny ajtaját. És erről fogunk énekelni a záró énekünkben is. Bölcs szívedből töltsd meg szívünket, te ismered jól kis hitünket, küldj szent sóvárgás nekünk, hogy majd, ha jössz, készen legyünk. Jakab apostol felteszi a kérdést, kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Majd így folytatja, mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Mert van nekünk egy bölcs tanítómesterünk, Jézus Krisztus, aki a bölcs szelídségre nézve ezt mondta, vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Szeretnénk, ha bennünk is ott lenne az a mennyei bölcsesség, amely az Úrnak félelmével kezdődik. Jakab ezt tanácsolja még a levél első részében, ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Amikor Salamon az uralkodása kezdetén bölcs szívet kért, ráadásképpen megkapta a gazdagságot, dicsőséget is, amit nem sorolt fel a kérésében. Ha bölcsességet kérünk Istentől, mi is megkapjuk a felülről való bölcsességgel együtt a tiszta indulatot, a békesség szeretetét, a méltányos, engedékeny, irgalmas szívet, és teremni fogjuk a lélek gyümölcsét mindennapi cselekedeteinkkel. Mit jelent az, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme? Az, hogy miközben félem, tisztelem az Urat, miközben keresem az ő akaratát, ahhoz igazítom az életemet, engedem, hogy ő vezesse minden lépésemet, ő meg fogja adni minden dolgomhoz az ő felülről való mennyei bölcsességét. Csak ő legyen az első helyen az életemben. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ráadásul mindezek megadatnak nektek. Ő adjon mindnyájunknak bölcs és értelmes szívet, amivel jól élhetünk a hétköznapokban is, javára lehetünk embertársainknak, és Isten dicsőségét szolgálhatjuk minden dolgunkban. Ezt adja ő meg nekünk. Ámen. Válaszképpen az elhangzott igére a 445. ének 5. versét énekeljük. A 445. ének 5. verse így kezdődik: más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, hogy nem csak láthatjuk a te nagy bölcsességedet, hanem mi is részesülhetünk belőle. Hogy azt akarod, hogy bölcs szívhez jussunk, és ezért mi arra kérünk, hogy taníts úgy számlálni napjainkat, hogy mi is bölcs szívvel készen álljunk arra, amikor majd számot kell adni egész életünkről. Szeretnénk a nehéz döntéseinkben is a legjobb választ megadni. Szeretnénk, ha nem elrontanánk a dolgainkat, amit később megbánunk, hanem a te égi bölcsességedben bízva és rád hagyatkozva élni az életünket, teljesíteni a mennyei atya akaratát, és szolgálni boldog szívvel. Köszönjük, hogy ennek a lehetősége készen van számunkra. Amikor nincs bölcsességünk, kérhetjük tőled, és te valóban szemrehányás nélkül meg is adod nekünk. Köszönjük, hogy már eddig is sok-sok helyzetben átélhettük ezt. Nem hagytál magunkra, eszünkbe juttattál egy-egy igét, és eszünkbe juttattad azt, hogy mit kell válaszolnunk a gúnyolódó megjegyzésekre, vagy amikor valamilyen lelki tanácsot kértek tőlünk, eszünkbe juttattad, mit kell erre válaszolnunk. Így vezess továbbra is lelked által a te égi mennyei felülről való bölcsességeddel. Imádkozunk a szenvedő és nyomorúságban lévő emberekért. Halljuk a híreket, hogy más országokban mennyi sok ember betegedett meg, akár ettől a koronavírustól is. A mi országunkat ettől megkímélted, Urunk. Csak kevesen estek bele. De vannak más betegségek és más próbatételek is, amiben, Urunk, a te segítségedre van szükségünk, hozzád fordulunk az áldott orvoshoz. De hozzátesszük, legyen meg a te akaratod, mert az válik javunkra, amit megengedsz, vagy amit próbaként adsz nekünk. Imádkozunk a szomorkodókért, a gyászolókért, add nekik a te felülről való vigasztalásodat. És akik még a nyár utolsó heteiben szabadságukat töltik, hadd legyen számukra egy testi-lelki felüdülés, megerősödés, arra nézve, hogy új erővel végezhessék tovább azt, ami az ő munkájuk és feladatuk. Nem tudjuk, Urunk, hogy meddig tart még ez az időszak, amikor szabadon elhagyhatjuk otthonunkat, vagy végezhetjük úgy a munkánkat, hogy közösségben lehetünk emberekkel, munkatársainkkal. Nem tudjuk, hogy meddig lehet még így eljönnünk az igét hallgatni, de add, hogy bölcsen és jól éljünk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket engedsz nekünk, és hadd lássuk meg, hogy minden kegyelem számunkra semmi sem magától értetődő és természetes. Hadd legyen mindig hálás a szívünk azért, amit tőled kapunk. És így hozzuk most eléd csendben azokat a kéréseinket, és azokat a hálaadásainkat, amelyeket nem hangos szóval, csak csendben mondunk el előtted. Vedd kedvesen a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy vasárnaponként 10 órakor tartunk istentiszteletet, még a nyáron ezzel párhuzamosan a legkisebb gyermekeknek tartunk gyermek alkalmat, gyermekfoglalkozást is. A babamama szoba is működik. Az istentiszteletet lehet nyomon követni a gyülekezeti házban, a kisgyermekes anyukáknak is. Az Isten tiszteleteket egyelőre online nem közvetítjük, de a hangfelvételek utólag meghallgathatók az interneten is. Kedden 8:45-kor tartunk imaórát, csütörtökön este 7 órakor gyülekezeti bibliaórát, péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaórát. Ha Isten is engedi és éltet bennünket, akkor 2 hét múlva, a hónap utolsó vasárnapján úrvacsoraosztásos istentiszteletet tartunk. Nagyon régóta nem vettünk úrvacsorát így közösen. Készüljünk arra, hogy méltóképpen járulhassunk oda az úrasztalához, és adjunk hálát Istennek ezért a lehetőségért is. Házasulandókat hirdetek. 2 olyan ifjú pár van a gyülekezetben, akik rendszeres résztvevői az istentiszteleteinknek, és akik szeretettel várják esküvőjükre a gyülekezet tagjait. Hornyák Bence és Pap Nóra esküvője augusztus 29-én lesz, Centnár Simon és Vízi Anna esküvője pedig szeptember 5-én. Mindkét pár nagy szeretettel várja a pátyi gyülekezet tagjait az esküvőjére. Keresztény részvétel jelentem, hirdetem halottunkat. Hompót Ferenc 75 éves korában hunyt el, hamvasztás utáni búcsúztatása kedden este 6 órakor lesz a temető ravatalozójában. Isten adjon vigasztalást a gyászoló hozzátartozóknak. Iratterjesztésünket is szeretettel hirdetem. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok megvásárolhatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 367. ének utolsó verse, a 4. verse. A 367. ének 4. verse így kezdődik. Úgy kérünk, Jézus jó Urunk, te szabd meg életünk utunk. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.